A bevezetőben hallottuk azt, hogy Attila mondta, hogy mentek a tanítványok, emósi tanítványok, és kérdezik is egymást, hogy mi volt a látásunkkal, miért nem láttuk azt, hogy ki van velünk, hogy hogyan lehet az, hogy nem vettük észre azt, hogy ki az, aki mehettünk el. Ha kérdezem meg azt, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy jó a látása. Van néhány, aki nem szöveges, és felmeríteni a kezét, hogy sokszor ilyen félelmetes feltenni a kezünket, hogy hú, mit fog ebből kihozni, hát hogy akar időnket előre. Nem jó, hogy segítsen ide előre. Tímia most itt elmesélni azt, hogy mikor eljött egy bizonyos kort, amit a nők nem szeretnek kimondani, és úgy mondom, hogy mikor 29 éves és 132 hónapos lett, akkor hirtelen azt vette észre, hogy elkezdett romlani a látása, hogy kevésbé lát, és kellett szemüveg már. És egy meglepő élmény volt számára az, hogy ilyen nagyon hirtelen történik egy ilyen váltás. És bennük van az néha, hogy hú, hát ez olyan, de jó, mi van, mit tettek, hogy nem látok már olyan jól. Na most a látás hoztam témának számotokra mai napra, vagy a számunkra inkább az egész gyerekezet számára közösségnek. És úgy is mondhatnám, hogy az a három cím, vagy a címnek három része, hogy látás, stratégia és program. Hogy mondhatok, hogy mi a gyerekezetnek a látása? Van-e valakinek erre képe? Vagy mi az a látás egyáltalán? Miért fontos ez? Elvészmények. De mi nem hallása van a gyülekezetnek? Mi a látása? Az Ószövetségben azt olvassuk, hogy Hágár ugye elmenekül Ábrahámtól, akkor még csak Ábrahámtól, meg Szárajtól, ez egy később az Ábrahám, meg Sára, akkor találkozik egy angyallal, aki aztán visszaküldi ugye a gazdasszonyhoz, visszaküldi Sárához, visszaküldi Szárajhoz, és azt olvassuk az 1 Mózes 16:13-ban, hogy azután így nevezte, mármint Hágár, így nevezte az urat, aki szólt hozzá, te vagy a látás istene. Egy szolgáló az, aki ezt kimondja igazából, nem a nagy Ábrahám, nem a nagy Sára, hanem egy egyszerű szolgáló mondja azt ki, hogy te vagy a látás istene. Megismerte el téged ilyennek. Te vagy az, aki tudsz látást adni embereknek, te vagy az, aki rendelkezel látással, te vagy az, aki megnyitod a szemünket, te adod meg számunkra, hogy összeálljon a kép. Te adod meg azt, hogy összeálljon számunkra a kép. Igazából ezt akar velünk is tenni Isten. Hogy legyen egyfajta látásunk, amiben meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi az, amit akarunk tenni, minek vetjük alá az életünket, mi az, amiért minden készek vagyunk feladni. És ez az egyéni életünkben is megvan, de egy gyülekezet életében is jó esetben megvan. És ez nem arról szól, hogy találjunk ki valami nagyon okosat. Nem arról szól, hogy rakjunk össze valami zseniálisat, és legyünk valami nagyon, nagyon okosak, és azt mondják, hogy hú, de profin megcsinálták. Hanem az, hogy mit akarsz, Uram? Miért a szándékod? És lehet, hogy emiatt el kell menekülni épp a pusztába, mint történt a Szárajjal, vagy Hágárral. Lehet, hogy azt kell csinálni, mint ahogy Jézusnak volt, hogy elment 40 napra a pusztában, és ott volt Isten előtt. Lehet, hogy félre kell volna, ha maradunk Jézusnál, akár egy egész éjszakára imádkozni, mi is az Atya szándéka. Lehet, hogy kell egy jó, erős fejbevágás, mint Mózesnél, hogy ott a csikkebokadnál rászmél, hogy neked nem elmenekülnünk ilyen dolgok elő, hanem inkább beállni abban, amire Isten hív. Lehet az, hogy csak egy ilyen kis szembesítés kell, mint ami volt Gedeonnál, hogy figyelj, csináld te. Ugye Gedeon szépen próbálja menteni a menthetőt, ami a menthető a gabonából, és akkor az angyal megérnek, és azt mondja, hogy majd akkor rajtad keresztül, majd te elszakadnak az emberek. És lehetne egy csomó más dolgot mondani, hogy hányfajta módon adott egyfajta világos látást Isten az ő embereinek. De az fontos, hogy legyen a gyülekezetnek egy látása, hogy mire hívott el minket Isten. Mi a szándéka velünk? Én direkt megnézegettem, nekem Walt Disney szempontból nagyon szimpatikus, ahogyan ő ezt az egészet viszi, vagy vitte, és amikor elkezdte az egész birodalmát még annó felépíteni, akkor azt mondta, hogy egy célja van, make people happy. Tegyük boldog az embereket. Álljunk hozzá úgy, hogy boldogok legyek az emberek. Amit látnak az egész idenságot, sem például az életükben, amiben részt vesznek, az boldoggá tegye őket, ez legyen az alap. Hogy ez valósuljon meg. Aztán amikor elkezdték csinálni 55-ben az első ilyen Disney parkot, a Disney World-ot, meg egyebet, akkor a Disney World-nél ki volt jó sokáig írva, csak kicsit mutatottak rajta a főcím alatt, hogy a legvarázsatosabb hely a világon. A legvarázsatosabb hely a világon. És ez kín van a Csíkkörözsük a kastélyán, egy csomó épületen, kín van a Disney, nem voltam még ott, de van arról a videót, tök jó, meg lehet nézni. Kín van ezek is, van ilyen kis belső ilyen vonat, arra is rá van írva, egy csomó épülete rá van írva, meg a kis merch-ök, ezek a kis merchandise, reklámanyagokat lehet venni, pólók, meg sapka, meg egyébként mindig rá van írva, azért, hogy az embereknek világos legyen, hogy ezt akarja csinálni, ez a helyet ezt adja. Van fenn egy kis félórás videó a neten arról, hogy mennyire szigorúan, mennyire komolyan veszik ezt az egészet, és milyen fajta komoly kritériumoknak kell megfelelni az ott dolgozóknak, hogy mindig jól kell mosolyodni, az, nem így mosolyodni, hanem normálisan mosolyodni, hogy az jön az embereknek, hogy igen, itt jó lenni. És mindent alá fektet, hogy aláhelyeznek ennek, ez az elsődleges cél, hogy ebben gondolkodni. És iszonyos komoly elvárások vannak. A Disney parkoknál az van kírva, hogy a hely az az álmok valóra válnak. Az emberre besugalmazzák, hogy a Disney hercegnőknél az a kírva, hogy minden lány lehet hercegnő. Hát mi kell több ennél egy kislánynak, nem? Hogy ő is lehet hercegnő. De két gyerekünk csomószor lesz egyszerű, hogy most ők a hercegnők. És ezt érzik, hogy jó, hát mi is hercegnők vagyunk, és milyen jó dolog. És igazából abból a látásból, hogy make people happy, hogy boldogatik az embereket, abból ágazatok lesz az újabb ilyen kis különböző fajta, a különböző területeknek a különböző fajta ilyen, mondjuk úgy, hogy látása vagy célmondata, vagy különböző fajta módon nevezhetjük. Mert igazából a látás az nem más, mint egy állásfoglalás. Egy állásfoglalás arról, hogy mi mit szeretnénk csinálni. Mit szeretnénk csinálni gyülekezettel? Mi a gyülekezet állásfoglalása? Mi a gyülekezet küldetése? Ez így jobban ismerjük, hogy nem küldetés, misszió, az úgy közelebb áll hozzánk, az olyan, az már olyan keresztényesebb, nem egy olyan csúnya üzleti kifejezés, mint látás. Ki az, aki emlékszik arra, hogy milyen gyülekezet honlapjára kiír, hogy milyen küldetés a gyülekezetnek. Már korábban is mondtam ezt, hogy majd az elmúlt következő 3 évben megtanuljuk ki szépen kívülről. Úgyhogy időnként, időről időre feljön, valaki emlékszik rá? Tejből még én sem értem, csak ez van írva. Így hangzik, küldetésünk Isten szeretetének továbbadása, őszinte emberi kapcsolatokon keresztül. Így indul, és úgy folytatja, hogy és segíteni a hozzánk látogatókat megismerni, szeretni és szolgálni őt. Ez a gyülekezetnek a célkitűzése. Isten szeretetét megismertük és megízleltük, ezt már tudjuk, hogy milyen, és olyan mi tudjuk, hogy mennyire jó ez számunkra, ezért van bennünk az a törekvés, hogy nem akarjuk betartani magunknak, nem csak arra szól, hogy hú, nekem van ilyen embe, hanem az, hogy tovább akarjuk adni. Bennünk van a törekvés, hogy tovább adjuk ezt mások felé is. És nem csak úgy, hogy most akkor oké, feltettek a Facebookot, hogy figyelj, ha kell is a szeretet, hogy gyere, akkor kaphatsz egy kicsit. Hanem az, hogy személyes kapcsolatokon keresztül tovább akarjuk ezt adni. Meg akarjuk osztani azokkal, akiket ismerünk, akik fontosak számunkra. Át akarjuk ezt adni mások számára. Nem az, hogy most kiteszünk, oké, minden jól, egyszer kiteszünk a Facebookra, az Instára, az X-re, meg mondjuk egyszer felnyomunk a YouTube-on egy kis 3 perces videót, aztán kész. Nem baj, hogy ez történik, de hogy nem ennyire akarjuk letudni, hanem az emberek, akikkel kapcsolatban vagyunk, azoknak szeretnénk, ha tudnának róla. Tegnap voltunk egy ilyen kis Győrbe, egy ilyen kis futóversenyen, nem versenyen, örömfutás volt, és utána az a csapattal, akikkel mentünk, neki álltunk beszélgetni, Timinek a volt osztálytársai még középiskolából. Aztán, hogy beszélgettünk velük, hogy Timivel foglalkozik, nem lelkész vagyok. Jó, tényleg, ekkora meleg állapból nem gondolták volna. És aztán neki álltunk beszélgetni mindenről, és tök jó volt, hogy hát ez már egyből adta magát, hogy akkor lehet egy bizonyságot tenni erről, meg ki lehetett használni. És már elkezdtek el kérdezni akkor, hogy akkor hogyan, nem tért meg senki se sajnos, de akkor is, hogy lehetett már beszélni velük Istenről. Mert mi az elsődleges az, hogy amit megéltem Istennel, az, amit megtapasztaltam vele, azt tovább akarjuk adni, nem megtartjuk magunknak, hanem át akarjuk adni másoknak is. Hogy mások is megtapasztalassák ezt. És így ott van benne a sorrend, hogy megismerni, hogy akarjuk azt, hogy mások is megismerjék őt, akarjuk azt, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent Isten előtt lenni, mert mi is így kezdtük. Aztán szeretni, hogy az, ahogyan ő szeret minket, arra válaszolunk a mi szeretetünk, hogy jó, én is szeretem őt. Én is egyre inkább megszeretem Isten, és szolgálni őt. Nem azért, mert szolgálni kell, mert előírja, mert van egy lista, hogy mennyi kell megcsinálni, nem azért, mert minden ember életében 2 évet el kell menni szolgálni valahova, és akkor majd utána jók leszünk, hanem azért, mert ez életet engem, hogy az, aki számomra fontos, afelé szolgálni akarok. Persze van egy olyan kis gubanc ez az egésszel, hogy ha mi célmondatunk, akkor nekünk is kell gondolkodnunk és viselkednünk. Tehát, hogyha ez van bennünk, akkor igen, valóban tudom, milyen ízem Isten szeretetének. Tisztában vagyok vele. Nem csak olvasok róla, hanem azt ma is érzem. Sem tudom, hogy hogyan vagy most itt, hogy azt mondod, de hogy igen, én ma is érzem Isten szeretetének az ízét. Úgy vagy vele, hogy egyszer megéreztem, megízleltem, de már ilyen lelki covidos lettem, és elment az ízlésem meg a szaklásom. Hogy hogyan vagy most per pillanat. Mennyire vagy abban benne, hogy tudom, hogy milyen Isten szeretete. Tisztában vagyok vele. Hogy nem csak tovább kell adnom, mert muszáj, hanem tudom, mennyire jó, és ezt meg akarom osztani másokkal. A lányok otthon, hogyha van valamilyen finom keksz, akkor mondjuk van 7 darab, enyém 4, tiéd 3. Egyből, hogy ez finom, ezt én akarom magamnak. Hogyan vagyunk Isten szeretetével? Ez a magamnak akarom, vagy meg akarom osztani mással? És nem igen tapasztaltunk még olyat, néha előfordul, de ritkán, nem, Timi, hogy azt mondják, hogy van 7 keksz. Hú, enyém 2, neked is 2, itt van 3, adjuk oda helyeknek, hogy ők is megkóstolják. Ez valami ritkán jön elő, igaz? Mennyire vagyunk mi így Isten szeretetével? Mennyire van az, hogy ez enyém. Nem osztok belőle, mert hátra elfogy. Tudjuk az igében, hogy nem fogy el, de azon mondjuk, hogy de akkor is az a miénk. Nem tartjuk meg magunknak, hanem azt kell, hogy megismerje más is. Hogy megtapasztalja azt, hogy ki ő, hogy mennyire szereti őt. Aztán ebből fakadóan a szeretetére válaszol viszont szeretni Istent, és hogy elkezdi szolgálni őt. Hogy ezt akarjuk elérni, de ha ezt mi nem tesszük, akkor hogyan fogunk másokat elvezetni erre? Ha ezt mi nem tesszük, akkor hogyan fogjuk másoknak azt mondani, hogy figyelj, ez az, amire akarom benneteket hívni. Szóval az, hogyha azt mondjuk, hogy van egy ilyen célmondat, vagy jelmondat, vagy egy, lehet akármilyen fajta képen hívni, lehet látásnak hívni, lehet küldetésnek hívni, ha azt mondjuk, hogy van egy ilyenünk, akkor az elengedhetetlen az, hogy bennünk legyen az a fajta törekvés, hogy én is ezt akarom csinálni. És itt jön elő az, amikor azt mondjuk, hogy valaki pásztor vagy béres egy nyájnál. A béresnek ez muszáj csinálni, a pásztornak az az élete, hogy az állatokat megvédje. Vagy másik oldalról nézve, hogy van, aki a hazáját védi, valaki zsoldos. Nagyon más. Az egyik azt mondja, hogy megírja nekem még itt harcolnom. Az első azt mondja, hogy meg kell védenem, mert nekem nincs hová mennem ezek után. Hogyan vagyunk mi Istennel, hogyan tekintünk őre, melyik hozzáállás van bennünk? Vagy mi a mi látásunk, hogy gyülekezetre nézve? Mennyire sajátunk az, hogy én megízletem Isten szeretetét, és ezt tovább akarom adni, akarom, hogy másik feltapasztalja ezt, akarom, hogy benne legyen ebbe az egészbe. És ennek én a részese akarok lenni. Hát ha maradok a Walt Disney, és mondjuk Disney World nevű Disney lennél, akkor az, aki ott dolgozik, azt mondja, hogy hát muszáj csinálnom, mert ebből élek. De mindig van néhány elvetemült állat, nem? Aki jön, hogy de én valóban Goofyvá akarok válni. És nem csak felveszi a jelmezt, hanem úgy is kezdek gondolkodni, és de átszellemül Goofyvá. És hát ugye Goofy ez a kis bolond figura, és egyből bolondokká válnak. Van, aki át tud szellemülni, és azt mondja, hogy én a része vagyok ennek. És amikor egy cég eléri azt, hogy te büszke legyél arra, ahol dolgozol, az az igazi. Azt mondják, hogy na most már ő minőségi munkát fog végezni. Amikor te azt mondod, hogy büszke vagyok arra, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, az ő országának az állampolgára vagyok, az egy minőségi változást hoz benned és bennünk is. Az teljesen másként fog hatni te rád is, meg a körülötted emberekre is. És igazából ezt látták a tanítványokban. Ott levő emberek, akik találkoztak velük, ezt látták meg bennük. De az Úrvacsorán egy kicsit visszatérünk még ehhez, de az még odébb van. De hogy mennyire van bennünk ez? Mennyire van bennünk ez a fajta törekvés, hogy én tisztában akarok vagyok azzal, hogy mi a látásunk, amit kaptunk Istentől, mint gyülekezet, és én ezért küzdök, hogy minden több ember megtapasztalja ezt. És ha megvan a látás, akkor következik a stratégia. Az Atság 2-ben van egy jó kis leírás, az Atság 2-47 jól ismert szakasz, szerintem egy jó leírás egy stratégiának, azt olvasok, hogy ezek pedig kitartóan részt vettek az apostolai tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonokat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házaként megtölték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelt őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. És egy tök jó leírás, és anno egyszer másokkal együtt beszéltünk arról, hogy egyfajta általános leírást próbáltunk összerakni arra nézve, hogy akkor ebből milyen fajta stratégiát érdemes minden gyülekezetnek levonnia. És olyan pontokat adtunk össze, hogy legfontosabb az alapos és biblikus tanítás. Hogy amikor tanítás hangzik a gyülekezetben, nem csak vasárnap így, hanem akár egy házasokban, akár máshol, akkor ez az alapunk, hogy egy alapos és biblikus tanítás. Miért? Azért, hogy átformálja az egyes hívők életét, hogy ez hatással legyen ránk, és ezen keresztül pedig az egész gyülekezetet Isten felé fordítsa. Hogy legyen alapos biblikus tanítás, ez hasson ránk, formálja minket, és ezzel Istenre nézzünk. Ebben majdnem szinte minden benne egyszer egyébként, mert a tanítványozás is benne van, beszéltünk róla, az, hogy együtt csináljuk közösség, az, hogy Isten felé fordulunk, hogy őt dicsőítjük, szinte egyből benne van egy csomó terület. Aztán azt foglalkoztuk mi meg annó ebbe a dologba, ez mondjuk 15 éve volt kb., meg a helyzet Tamással nagyon sokat agyaltunk rajta, hogy tanításunkban, gyülekezeti életében egyszer vagyunk tradicionálisak és modernek, ami azt jelenti, hogy ragaszkodunk Isten szavához, a Bibliához, amit ő mond, ezzel tradicionálisak, de modernek olyan tekintetben, hogy aktuálisak, maiak, dinamikusak. Nem az, hogy gyorsan beszélünk, nem az olyan benne, hanem az, hogy kellően eléggé mozgékony élettel teli. Hogy tradicionális és modern. Na, hogy a megfelelő dologban tradicionális és megfelelő dologban modern, nem pedig pont összekeverve az egészet. Azt, hogy Isten számára fontosak az emberek, ezért számunkra is fontosak. Hogy nekünk is fontosak az emberek, és a gyülekezet emiatt aztán aktuális a mai ember számára. Aktuális a mai ember számára, és ezáltal mások is megismerhetik Istent. És ez úgy tud megtörténni, hogy a helyi gyülekezet autentikussá, meg a helyi társadalomnak a részévé válik, benne él, benne mozog, és hatással van rá, kezdeményez kapcsolatokat az evangelizálás céljával. Nem passzívan, nem aktívan, proaktívan vesz részt benne. Azt is beraktuk még, ezt majd elküldöm ezt a kis felsorolást, aztán mindenki láthatja otthon, és azért elmondom, a gyülekezet az nem más, mint szolgálattevők közössége. Gyülekezet a szolgálattevők közössége. Egyébként gondolkodtam rajta, hogy alapvetően baromi jó arányjal van itt a gyülekezet a szolgálattevők közössége szempontjával. Tehát, hogy ugye sosincs 100% az olyan idea, hogy akkor legyen 100%, de mindig van, amikor vagyunk olyan állapotban, hogy éppen sérültek, betegek megtörtek, vagy éppen olyan élethelyzetben vagyunk, amikor nem tudunk szolgálni, de hogy nagyon jó az arány gyülekezetben, és ezt tök jó látni. És hogy ebben nagyon fontos dolog még, hogy szolgálta készek a gyülekezet, szolgáltató közössége, akik az ajándékaik szerint szolgálnak. Tisztában vannak azzal, hogy mik az ajándékaik, és azt szerint szolgálnak. Aztán eltökéltek vagyunk a kis csoportokban való kapcsolatteremtés felé, és a kis csoportokban szabadon ki tudjuk fejezni azt, hogy mit ismertünk meg Istenből, hogyan gondolkodunk vele kapcsolatban, és hogy mit jelent számunkra Isten megváltása. Ami egyszer egymás építése, meg evangelizáló terület is. Aztán a gyülekezet életét át kell, hogy hassa a szeretet kapcsolat. Ez nem azt jelenti, amit néha mondanak az emberek, hogy hát csak szeressük egymást. Jó, van egy kis vita, de nem baj, tegyük félre, csak szeressük egymást. A szeretet kapcsolat nem ezt jelenti. A szeretet kapcsolatban benne van az, amikor néha lekiabálom a gyereknek a fejét. Most nem az, hogy letépen, de az, hogy ne csináld már, mert ez rossz neked. És tudom, nem kell kiabálni, de akkor már 82-szerre mondod, de akkor már innen is már tudok kiabálni. Már a negyediknél, nem csak 82-nél. De hogy a szeretet kapcsolat nem azt jelenti, hogy mindig mindenben, jaj, de nagyon szeretjük egymást, hanem benne van az, hogy figyelj, szükség van a változásra. Benne van az, hogy éppen valaki 10 ember odáll egy másik, és azt mondja, figyelj, látunk azt, hogy küzdesz, ne menj így tovább, hadd segítsünk, mert rossz lesz neked. És nagyon sok minden más benne van a szeretet kapcsolatban, nem csak a csöpögös, tocsogós szerelem, nem csak ez a warm and puffy ilyen ölegetni való valami, hanem olyan, ami benne van, és hogy igen, akkor most odállok melléd még, hogyha neked ez fáj is. Segítek még, ha neked ez fáj is. Talán úgy tudnám legjobban ezt leírni, hogy a szeretek kapcsolatban benne van az olyan, mint egy szálka kihúzása. Hogyha ott van a gyereknek a kezébe egy szálka, akkor kihúzod, még ha tudod azt is, hogy fáj neki, még hogyha az is akarja rántani a kezét, de tudod azt, hogy benhagyod, akkor rossz neki. Akkor kihúztad, akkor meg simogatod, meg puszolod a kezét azért, hogy érezze azt, hogy te nem bántani akarod, hanem szeretni akarod őt. Szóval benne van a szeretet kapcsolat, aztán tisztában vagyunk azzal, hogy a gyülekezetben megtapasztaljuk Isten hatalmát. Nem csak ácsingózunk utána, hanem tisztában vagyunk azzal, hogy ezt megéljük. Az imádaton, az evangélium megosztásán keresztül, a közösségben, a tanítványságon, a szolgálatokon keresztül megtapasztaljuk Istennek a hatalmát. Egyik legjobb terület tér az a gyülekezet erre. Amit beleraktunk még 2 pontot annó, az egyik az volt, hogy a gyülekezetet azok vezetik, akiknek ajándékuk van, hitükben szilárdok és elhívásuk erős. És nem azért került ez bele annó, hogy az ilyen, hanem azért, mert hogy így akarunk gondolkodni, ezzel az embereket keressük, azért, hogy aztán legyen kikkel együtt menni, legyen kik mögé beállni. És utolsó pontként pedig az, hogy Isten áldásait megtapasztalva folyamatosan növekszünk számban és lélekben. Hiszen mondjuk azt, hogy növénynél is azon arra is, hogyha növény növekszik. Ha nem növekszik, akkor hiába öntözött meg például, hogy műnövény, akkor az a műanyagot nem hiába öntözött, nem lesz nagyobb tőle. hogy számban és életben is növekedni akarunk. Nem azt mondja, hogy most akkor, ha jövő évben hárommal kevesebb tagja a gyülekezetnek, akkor nagyon elvadottunk mindent, hanem inkább egyfajta ilyen hosszú perspektívikus vonalon kell nézni, de hogy bennünk van az is, hogy számban is, de az is, hogy lélekben is. Hogy egyre tapasztaltabb hívők lesznek a gyülekezetben, akik alkalmasak arra, hogy másokat is tovább vezessenek. És az Acsel 2:47-ben igazából ezt látjuk leírva. Igazából ennek a képe rajzolódik ki. Aztán ugye az Acsel 2 után az első 8 fejezet, az kb. Végig erről beszél, hogy hogyan növekszik ez így fel. És nagyon nehéz erről röviden beszélni, szóval nem fogom hosszamos fél tovább mondani, meg is elég sokat beszéltem róla. Csak az, hogy erre törekszünk, hogy ilyen gyülekezet legyünk. És azért fontos ez a stratégia látáshoz, mert az egy mondat, az a két mondat, amit beszéltünk, az, hogy mi a mi küldetésünk, gyülekezet, hogy mire törekszünk, az úgy önmagában nagyon szépen hangzik. Nagyon jól hangzik az, hogy Isten szeretnét tovább akarjuk adni emberi kapcsolatokon keresztül, azért, hogy megismerjék, szeressék és szolgálják őt. Nagyon jól hangzik, de hogyan? Az már egy nehezebb kérdés. Ugye úgy szokták mondani, úgy mondta annó Simon Sinek, nem tudom, kinek ismeres az ő neve, hogy ilyen Golden Circle, ilyen három kör, mert benne van az, hogy miért, hogyan és mit. És hogy az a könyv címe, hogy Start with Why, kezd a miért-tel. Hogy először azt mondják, hogy miért csinálod az adott dolgot. Miért csinálod azt? Miért vagy itt a gyülekezetben? Ne azzal kezd, hogy mit csinálsz, mert csomószor az elragadni a gyülekezeteknél, nem, hogy mit csináljunk. Most akkor mit csináljunk? Kicseréljük az orgonát, vagy a harmóniumot zongorára, vagy maradjon meg a Szent Harmóniumnak a pokoli hangja. Hogy melyik az, amiket szeretnénk csinálni. És akkor ilyen elviszik az egész, de ha azt gondolom, hogy miért csináljuk, akkor teljesen más lesz az egésznek a koncepciója. Vagy olyan tegnap lehetett hallani éppen egy szemétől, egy interjúban, azt mondta, hogy a jó püspök úgy kezdi, hogy na testvérek, akkor kaszálva, vagy kaszáltalanodjuk el a temetőt. És akkor mi fogna beszélgetni, hogy kaszálva, vagy kaszáltalan, nem azon, hogy eladjuk a temetőt. Az egy református előjáró volt, aki erről beszélt. Nagyon érdekes az a hozzáállás, hogy tudunk-e így beszélni, hogy na, hogy vegyük el, vagy a lényegről beszélünk, vagy pedig a kevicsinéről, a mitről, vagy a miértről. Tudjuk azt, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. És amikor tudjuk azt, hogy miért tesszük, akkor megvan azok a látás, akkor van hozzá az a stratégia, hogy hogyan tesszük azokat. És az, amiket elmondta az a felsorolás, az arról, hogy hogyan tegyük ezt. És hogy nem a miértel kezdjük, hanem nem a mivel, hanem a miért, aztán meg a hogyannal. És ha megmondtok, igazából Krisztus ezt csinálta velünk egy csomószor. Adott egy miértet, hogy miért jött el a földre, elmondta sokszor a tanítványoknak, aztán adott egy hogyant is. Például adott hogyant mondjuk arra nézve, hogy hogyan imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Aztán elmondta mi atyánkat. Én nem azt mondta, hogy ezeket a szavakat is idegesítek állandóan, és akkor majd belétek rögzül elég jól, hanem azt, hogy ez legyen a minta. Ilyen módon álltok hozzá. Legyen mehetek az, hogy nézzetek Isten nagyságára, hogy kicsoda ő. Lássátok az ő dicsőségét, utána kezdjetek el magasztalni őt azért, amiket tesz az életedben. Azt kell, hogy lehet a végén kis kérés is hozzáratni, és fejezed be megint az ő magasztalásával. De hogy ez legyen a minta ilyen hozzáállással. Hogy így imádkozzatok, ilyen módon. Vagy a Máté 10-ben rámondja azt, hogy kiküldött a tanítványokat, és rámondja, hogy miket csináljanak. Hogy figyeljetek akkor, hogy mentek olyan hozzáállással legyetek, hogy. Úgy menjetek be a városba, hogy. Amikor találkoztok emberek, akkor ilyen legyen a ti hozzáállásatok, hogy. És jó kis felsorolásat számukra. Aztán jönnek vissza, és boldogom, hogy kézdelgézősen működött. De annyira tetszik ez a lelkesedés, ami bennük van. És Jézus adott egy mindent arra, hogy hogyan csinálják. Adott egy stratégiát számukra. Mind a kettő egy stratégia volt. És ha megvan a stratégia, akkor utána jön a, mondjuk úgy, a program. A mit csinálás, a programja. Bibliában benne vannak a tanítások, a csodák, ott van a hegyi beszéd például, az mindegy ilyenfajta program. És a program az mindig változik. Az mindig más is más lesz. Jelenleg a gyülekezetnek, ha mondjuk, hogy úgy veszük, van egyfajta programja, nem? Például van Isten tisztelete minden vasárnap. Az gyülekezetnek a mit csinálunk, a program része. Akinek esetleg újdonság, most egy pont az zajlik. Tehát, hogy az Isten tisztelete az minden héten történik, és megvan az, hogy benne van Istennek a tisztelete, a közös imádat. Amikor ráfigyelünk. Ugye ez az elsődleges kulcs az egészet. Nem a tanítás, hogy benne van, igazából az a második része, vagy az a normális esetben a kisebb része, de az, hogy Istent együtt felemeljük, őt magasztaljuk, őrá figyelünk, és őt akarjuk megismerni jobban, őt imádjuk, az az elsődleges része az Isten tiszteletnek. Ahogyan ugye mondja, hogy Istennek a tisztelete, hogy a neve is mondja, vagy őt dicsőítjük, angolban még jobban kijön. Aztán vannak házi csoportok, Biblia van ez a házi csoportok. Az is a programnak a része. különböző fajta helyeken, különböző fajta módokon vannak, de hogy igazából, ha belegondolunk, akkor ott zajlik leginkább a tanulás. Nem a vasárnapokon, hanem a házi csoportokon. Ott tudunk leginkább fejlődni a hitünkben. Aztán a program részének az ima alkalmak, a gyülekezeti napok, a program része a különböző szolgálatok, akár az angoltárból, meg egyéb programok, egy csomó minden az a programnak a része. Most nem kezdem végig sorolni mindegyiket, tisztában vagytok vele. Csak ez mind az már arról szól, hogy milyen programok mentén történik. Ha most azt mondjuk, hogy kezdjünk el valamilyen fajta társasjáték klubot csinálni a gyülekezetben, zseniális dolog lenne, akkor kötelező elem, hogy gyülekezet, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy most a következő 3 évben csináljuk ezt. De nem azért, mert társasjátékot szeretünk, az csak egy külön dolog, hanem akkor csináljuk ezt, hogyha ez beleillik a stratégiába, meg az elsődleges célba. Ha azért csinálunk egy társas klubot, hogy jót játszunk, akkor az nem a gyülekezetnek a programja, akkor a néhány ember, aki ott van benne, annak a programja. Hogyha azért csinálunk, mert azt mondjuk, hogy mi szeretnénk személyes kapcsolatokon keresztül megosztani az életünket másokkal, az is, hogy hiszünk Istenbe, és a társas klubot erre használjuk, akkor van értelme, hogy gyülekezetnek egy ilyen programot csinálni. De ha ez nem teljesül benne, akkor ne legyen a gyülekezeti, akkor legyen néhány magánembernek az a programja. Akkor nem lesz már ez annak a része, ami azt a célt szolgálja, amire Isten elhívott minket. És ne értsetek félre, mindig lehet mindenfajta dolog közben olyan dolgot csinálni, hogy megosztom a hitemet. És ilyen szempontból erről kell összeülni az egész életünk, egyfajta éles stílussal kell, hogy váljon. Csak hogy akkor ne nevezzük a gyülekezetének, hanem csak egy egyéné, vagy néhány egyénnek az eszközévé tesszük ezt. Hogy ne tévedjünk ebben el. Hogy nem arról az, hogy amit én szeretnék csinálni, azt megcsinálom a gyülekezetben, hogy legyen hozzá elég ember. És szeretnék forvolozni, ki az, aki szeretne, csináljunk már, léci. Akkor lesz azért, hogy akkor a bocsának jó kedve legyen, és akkor végre hagyjon minket békén ezzel. Hanem azért, mert akkor ezen keresztül el tudunk érni másokat. Ha nem a küldetésünknek a célját szolgálja, akkor nem a gyülekezeté. Csak az a gyülekezetben levő embereké. Legjobb esetben. És fontos hozzá az egészhez, hogy amik a programok, nem azok a lényegek. És itt tudunk néha eltévedni, hogy ezek kapcsolódási pontok, de nem az a lényeg. Képzeljétek, hogy nem az Isten tisztelet a lényeg a gyülekezetben. Tehát az csak egy eszköz. Az csak azt szolgálja, hogy Istent dicsőítsük, hogy Isten előtt jelen legyünk. De az Isten tisztelet az egy eszköz csak. Most azt mondjuk, hogy nem tartunk Isten tiszteletet itt a gyülekezetben a következő 3 hónapban, hanem helyette lefixáljuk azt, hogy akkor mindig megyünk, és ez a gyülekezetnek a fele elmegy időseket és összegyeket látogatni, ez a fele meg kimegy a helytetőre és magasztalésre, és nem csinál másokat, vagy éppen a főtérre, vagy mindegy. Aztán a gyülekezetet cserélünk, és úgy csináljuk, akkor az lesz az Isten tisztelet, mert akkor éppen az a mi programunk, de a cél az egészben az, hogy Istent megdicsőítsük. Éppen a szolgálatokon keresztül, hogy éppen az, hogy az emberek előtt beszélünk arról, hogy kicsit a számunkra Isten. De nem a program a lényeg, az maga az eszköz. A lényeg az, hogy Isten szeretetét továbbadjuk emberek kapcsolatokon keresztül, azért, hogy mások megismerjék, szeressék, és szolgálják őt. Na, fékre megtanuljuk ezt a mondatot. Csak már jó ez. És ha nem ez foglalkoztat minket, ha nem ez dolgozik bennünk, akkor igazából hiába vagyunk benne egy programba, nem vagyunk része az egésznek. Akkor még nem ment át az, hogy miért van a gyülekezet. És ugye a program az mindig kellnek dolgok, és nagyon hasznos dolog is, hogy van hozzá valami. Viszont egy érdekes dolog, hogy minél kevesebb programban vagy benne, annál kevésbé lesz a fejedben benne az a fajta látás, amit Istentől kapunk. Annál kevésbé lesz annak a része. Ez nem azt mondja, hogy mindenki kötelező minden programon megjelenni, de nyugodtan vedd észre magadon, minél kevésbé vagy benne a különböző programokban, annál kevésbé lesz a tied, a sajátod az, amit Isten akar tenni a gyülekezettel. És megkérdeznék mondjuk 10 embert azok közül, akik szinte mindenhol ott vannak. Lehet, hogy nem ilyen szépen elmondani, hogy neked fogalmazva, és fel van a gyülekezet honlapján az, hogy mi gyülekeznek a látása, de mégis valami olyanról beszélnének. Mert egyszerűen beleívódik a gondolkodás módjukba már. Persze ez a melyik volt, vagy lyuk vagy a tojás, hogy először beleívódott ez a gondolatukba, és aztán elkezdtek ezt élni, vagy fordítva. Ez megint egy fontos kérdés, most ebben nem megyünk bele, csak hogy egymással okozati hatással van. Vagy másik megközelítésben, ugye mondtam azt, hogy látás, stratégia, program, úgyis lehet mondani, hogy cél, taktika, meg eszköz. A cél, ugye a maga látás, az arra beszél, ahova tartunk. Ahova el akarunk jutni. Tehát, ahogy volt ez a örömfutás győr mellett, én utálom a futásnál a hosszú egyenszakaszokat, mert azon számomra öndögunalmas. Van, aki azt szereti, hogy akkor fut, és akkor bele a látómezőbe messze, és fut. Nekem meg az olyan, amikor mondjuk pár száz méterként van valami kanyar, vagy váltás, mert akkor mindig van egy kis rövid távú cél, hogy odafutok, az most, most oda. És akkor úgy motivál engem. És amikor már ez a hosszú egyenszakasz, aztán volt néhány kanyar, azt mondtam, feljelentett ez a kis boltív, meg a cél része, akkor na végre. Valaki mert így, bocsánat, így rohant be a célba, és láttam, hogy nagy boldog, juhú, futva a célba, és azt mondja, jó sokáig ért az ide a cél. Tehát ez a, lehet, hogy van néhány kevesebb egyenes és több kanyar, és akkor boldogan mentem volna be én is. De a cél az motivál arra, hogy oda tartok, ott akarok lenni. Hogy végre benne akarok lenni, végre oda akarok eljutni. És ha nincs előttünk egy cél, akkor nem fogunk eljutni sehova se. Akkor nem fogunk eljutni sehova. Legalábbis a férfiak így vannak összerakva, hogy a nők kevésbé, tehát hogy amikor arra szól, hogy menjünk el sétálni, akkor a férfi, oké, hova? Hát csak úgy. Meddig? Hát ameddig akarunk. Csak ugye a nők így sétálunk, férfiak, hova megyünk, miért megyünk. Tehát hogy ez lehet, hogy csak nekem fontos, de a férfiaknak az jobban fontos az, hogy legyen egy cél, ahova el akarunk jutni. Hogy ne céltalanul andalogjunk. Persze igen, értenek, de a nőknek is van céljuk, a cél az, hogy együtt legyek a férfival. A férfiak az, hogy hova megyünk. Tehát hogy ez teljesen másként működünk. De hogy emellett van az, hogy fontos mindenkinek tudatosítani azt, hogy mi a gyökezet célja. Mert különben nem a felé törekszünk. És ha ez nincsen meg, akkor nem egyfelé haladunk egyfelől. Nem egyfelé fogunk haladni. Azt, hogyha nem látjuk a célt, akkor nem is dolgozunk érte, és akkor másra leszünk elfoglalva. És mind a három dolog nagyon fontos. Nekem nagy mániám, és most valamiért pont nem, pedig úgy olyan eszköz hoztam neki, tudom feltételni, és mégsem kapcsoltam össze. Ugye megvan a fizikában a vektornak az ábrázolása, remélem mindenki megvan vele. A vektornak van iránya és mértéke, most matek órát tartunk, és ha felrajzolunk egy vektort ebbe az irányba, mondjuk ebbe az irányba, ebbe az irányba, mondjuk ebbe az irányba, és csinálsz egy eredőt, akkor lehet, hogy a vége lesz egy ilyen ekkora vektorod a végén, egy pontból kiindulva. Ha meg ezt a négy vektort mondjuk egy irányba állítod be, akkor meg ekkora lesz belőle. Így remélem megvan mindenki matematikából régebbről. És hogy ugyanakkor erőkifejtést tesz mind a négy esetben az adott vektor, ugyanakkor a mértékű, de ha összegezzük, az egyik esetben egy ekkora lesz belőle, másik esetben ekkora lesz belőle. És gyülekezetben, ha nincsen egy célunk, akkor nagyon könnyű ebben beleesni, hogy ott van mondjuk 50-80-100 ember a gyülekezetben, és mindig másfelé akar menni, és egy csüddisznó lesz belőle, és a végén ők esetleg ilyen kis, ekkora kis picike elmozdulást tud csinálni a gyülekezet, mert az eredője az ennyi lesz. Ha a 100 darab csak jól a kisebb vektort egy irányba hangoljuk, akkor hatalmas erő támad belőle. És Isten ezt akarja bennünk összehangolni. Azok is, ami bennünk van, az akár csak egy kicsi kisebb kifejtés, de ha egy irányba hat, arra a célra, amire Isten hív minket, akkor az brutálisan erős tud lenni. Akkor az erővel tud hatni. Az erővel tud megjelenni. Emlékeztek a stratégiánál, hogy mi volt? De amit mondtam, már én sem veszem pontosan, de így fejlézem pontosan, hogy hova bújtál. Igen, hogy tudjuk, hogy megtapasztaljuk Isten hatalmát. Tudjuk, hogy megtapasztaljuk Isten hatalmát. És amikor egy céllal egy irányba haladunk, akkor tudjuk, hogy megtapasztaljuk Isten hatalmát. Amikor ez hiányzik, akkor ezt kevésbé tapasztaljuk meg. És amikor van még egy ilyen tematikus program, akár mondjuk egy ilyen, akár a Timotos társaság, amit csináltunk, hogy elmentünk egy hétre valahova missziózni, akár ahol Estella volt mondjuk, és akkor mentek, most nem látom itt, de mindig rossz a szemem, és mentek evangelizálni, és vonultak ki Szegeden a városba, akár más ilyen programoknál, akkor mindig az, hogy itt mennyire erőteljes az alkalom, mennyire megvolt minden benne. Van egy konferencia, és ott van mondjuk 100-150 ember, ugyanazzal vagy nagyon hasonló céllal, hogy mennyire érezzük Isten jelenlétét. Igen, mert akkor egy célra van a közösség. Egyiknél az, hogy akkor most megyünk és Istenről bizonyságot akarunk tenni, és mindenki ezért imádkozik, és ebben keresni Isten vezetését. A másodban az, hogy a Uram, a te jelenlétedet akarjuk, vagy éppen téged akarunk dicsőíteni, vagy így tovább. De egy célra van ott együtt 50-100-150-200 ember. És akkor nagyon picike kis erőhatás is összeadódik, és valóban megtapasztaljuk Istennek a hatalmát. Gyülekezetben, hogyha nem tapasztaljuk Isten hatalmát, akkor könnyen lehet az, hogy egyszerűen csak nem egy céllal vagyunk. A másik ilyen vonal az, hogy ha nincsen nem világos a cél, akkor ha nem látjuk a célt, nem fogunk tenni érte. Nem véletlen, hogy ez, amikor vannak ezek a képek, hogy a szamár elé a répát lógatják. Mert látja a célt, és akkor menni akar érte. Ha nem látod a célt, nem fogsz menni érte. Ha nem világos, akkor nem fogsz dolgozni érte. Akkor nem akarsz mindent megtenni érte. És akkor jön a harmadik pont, akkor mással leszünk elfoglalva. Hogy teljesen triviális, nem? Akkor mindenki mást fog csinálni, neki áll valamivel egyéb dolgoknak. A Honvédség Némészen maradjunk, a Veszélyben voltam egy éven keresztül, ott annyira céltalan volt az egész ott létünk, az volt az egésznek a munkának a lényege, hogy ha elromlik az ország négy pontján valamely vadászgép irányító berendezés, akkor belünk az autó és megszereljük. Dögunalom volt. Komolyan szörnyű volt, ülsz egész, bevesz 7-8-kor, leülsz. Mikor lesz 4 óra? És akkor 4 óra, ha, mehetünk haza. Nagyszerű. Persze, hogyha elromlott egy eszköz, akkor mindig délután 3 óra ott el, tehát nem ám reggel. De hogy nem csináltunk, mások egész nap ültünk. Volt az egyik dolgozó, aki azt csinálta, hogy behozta mind Maszebba gépeket, mi az ilyen rádiót, egyebeket szerelgetett, meg videómagnót, meg egyebeket, ez régen volt még. Behozta, és ott megszerelgette, arra azt csinálta. Volt egy igazi idiót a gyerek nálunk, ő mindent tönkretett az alatt a pár óra alatt, ami benn volt, és már volt, hogy mondtuk, hogy csak ülj be oda, és ne jön semmihez. Mert tényleg mindennek ártott, tehát minden bosszat tett. Én emlékszem, hogy akkor ott volt egy könyvtárban a laktanyában, a fél könyvtárat kiolvastam, mert mondom, mit csináljak addig, ameddig itt vagyok, akkor legalább olvasok, mert neki álltam mellett tanulni. Mert unalmasod, és mindenki valamivel lefoglalta magát, és azt mondta, hogy valamit tennünk kell addig, ameddig itt vagyunk bent. És idekezelben is nagyon könnyen működik ez, hogy addig csináljunk valamit. Csak legyen valami. És akkor az, hogy csak valamit csináljunk, már legyen egy ilyen program, vagy olyan program, és persze, mivel valaki ezt szereti, valaki meg azt, valaki horgulási szakra csinálna a gyerekezetben, más meg az atombomba összeszerelésének módját szeretné megtanulni, akkor azok összeszerelésre egymás, hogy miért nem azt csináljuk. És ez abban fakad, hogy nem látjuk a közös célt, hogy mire hív minket Isten. És manapság már nincsenek ilyen problémáink, mert mindig kitalálunk valamit, de régen még ez nagy probléma volt. Amikor elmentek egy hajóútra mondjuk, és egy hajóút az nem úgy volt, mint most, hogy egy hét alatt áthajózzák az óceánt, vagy nem is egy hét, de másfél hét alatt áthajózzák az óceánt. Akkor még olyan volt, hogy felültek a hajóra, mit csinált a matróz, előkészített mindent, beállt a vitorlát, megfekszített a kötelet, megcsinálta ezt, meg kiadta azt, felmosta egyebek, el volt egész nap a hajón, és közben mit látott? Nagy kék víz. Lemegy a asszik éjjel, feljön reggel, megcsinálja a munkáját, körülnéz, mit lát? Nagy kék víz. És baromira könnyű elveszíteni a motivációt, amikor minden reggel, amikor felkelsz és részben munkát, nem látsz más, csak a nagy kék vizet és semmi többet. És nem véletlen volt az, hogy a hajós kapitánynak egy dolga volt, hogy újra és újra elmondja, hogy mi hova tartunk és miért megyünk oda. Hogy hova tartunk és miért megyünk oda. És ha erről nem beszélt a hajós kapitány meg az első tiszt, akkor voltak lázadások a hajókon. Mert akkor már nem volt értelme, miért megyünk. És akkor felázadtak, hogy ó, bácsi, te üljük meg a kapitány, legyen valami más, forduljunk vissza, és menjünk haza. És voltak olyan, vannak olyan fejezések, amik azt arra beszélnek, hogy voltak olyan hajók alkalmanként, amik egy nagy utat kezdtek el vetelni, és majdnem végénél lázadtak fel éppen a matrózok, és fordultak vissza, és haltak aztán meg, mert hogy egyszerűen éjjel haltak a hajókon. Azért, mert nem volt, nem tudták azt, hogy hova mennek. És hogy mennyire szörnyű, hogy az lenne, hogy jöjjünk el mindig a gyülekezetbe, de nem tudjuk, hogy hova tartunk, hogy miért vagyunk itt, csak tegyünk itt. Ki az, aki azt mondaná még egy év után, hogy ide akarok jönni? Ha nem tudod, hogy miért vagy itt, ha nem tudod, hogy mit csinálsz, hogy csak itt vagyunk, aztán jó, meg kell csinálni a dolgokat, és kész. És hát én tényleg is, hogy mennyire genyet tudok lenni. Volt, amikor mentem úgy, megnem ez egy gyülekezetbe, nagy egyházi gyülekezetbe, hogy bementem, és végighallgattam az alkalmat, és mondom, ez semmi volt. És valaki adott hozzá, hogy hogy tetszett az alkalom? Hát, mondom, el tudom mondani, miről szólt? És nézett rám, és hát ilyen kérdés nem számított, és nem tudta elmondani. Következő héten majd mentem oda, hogy na, azt is megkérdezem szépen sorokba az emberettől. Végül az alkalomnak, és megkérdezem, hogy el tudom mondani, miről volt szó pár mondatban? Aztán a harmadik héten adott hozzám valaki, és megkérte azt, hogy ne beszélgessek az emberekkel. Teljesen jogos volt egyébként. De hogy azt éltem meg, hogy nem tudjuk, hogy miért vagyunk ott. Nem tudtuk, hogy miért vagyunk ott. Én tudtam, mert én voltam a ganya, de a többiek nem tudták, hogy ők miért vannak ott. És teljesen jogos volt egyébként a felvetésük az ottani gyülekezetben levő embereknek, hogy megkérték azt, hogy inkább ne kezdjek erre beszélni másokkal. Azt jobban sajnálom, hogy nem azt mondták, hogy hú, kezdjünk el mi gondolkodni ez, ami miért nem tud senki semmit arról, hogy éppen mi történt most. De hogy teljesen jogos az, hogy akkor az úgy eltöri a kedvet. És nem véletlen az, hogy kifogynak, kiürülne templomaink, most így nagy kereszténységről beszélek, kiürülne templomaink, mert az emberek nem tudják, hogy miért vannak ott. És Krisztus elhívott minket arra, hogy legyünk az örömhír hordozói, és mi keresztényen panaszkodunk arról, hogy templomokból irodákat csinálnak, meg hoditermeket, meg egyéb helyeket. De ez nem a világnak a hívája, hanem a miénk. Mert mi téveztünk célt. Szóval, te tudod-e azt, hogy miért küzdesz? Tisztában vagy-e vele? Tudod-e azt, hogy miért van a gyülekezeted? Hogy mire hívott el téged Isten? Úgyhogy ez volt a cél része, az ott van a taktika. Az idegen szavak gyűjteménye szerint a taktika jelentése egy cél elérésére alkalmazott módszer. A taktika egy cél elérésére alkalmazott módszer. Nekem jobban tetszik a görög taktikus, görög szóret jelentése, hogy ügyesen elrendezett. Taktikusnak a jelentése az, hogy ugye görög szóként, hogy ügyesen elrendezett. És ebben bennem az, hogy kell ügyesen elrendezett módszer az életünkben ahhoz, hogy a stratégiát megvalósítsuk, hogy a célt elérjük. Jézus annyira pofén csinált lesz, nem? A hal szájában az adópénz. Amikor azt mondja, hogy akkor félj, menjél, fog ki a halt, vedd ki a szájába a pénzt, fizess be az adót a kapunál. Mennyire taktikus volt Jézus, mennyire taktikus, hogy ügyesen el volt rendezve az egész. Én azt mondtam volna, hogy Jézus nem vagy normális. Hát inkább veszek elő a tarsaiból pénzt, vagy szólok akkor majd Júdásnak, hogy fizessen már ki, de ne, hogy már egy, menjek el azért, kifogni egy halt, hogy kirek a pénzt a szájába, azt neki fizessem. Mennyire abszurd. De ő már taktikus volt. Ügyesen elrendezte azt, hogy majd pont az a hal fog ráharapni, majd pont abban lesz pénz. Nem tudom ki azok, hányan mentünk volna el halat fogni egy ilyen esetben. Lehet, hogy már azt mondták, hogy már annyi esztén dolgot csinált Jézus, most már kiállj, már menjünk a fél, menj, gyere, nézzük már meg, kíváncsiak el, hogy bejön el meg én, és elmennek azért halat fogni, mert látni akarok, hogy N plusz egyedik alkalommal is működik el mindez, amit Jézus mond. Jézus taktikus volt. És még ez is annyira jó volt, bekerült a Bibliában, és most erről beszélünk. Mert ő ügyesen elrendezte ezeket. És Jézus ezt tette velük, és Isten ezt teszi ma velünk. Hogy ügyesen elrendez dolgokat számunkra is. Amiket nem is értünk néha, hogy miért történik, de ő meg összehozza ezt nekünk. Ott van a szamár, hogy érted, azt mondja, hogy ha már úgy húsvét volt nem régen, hogy menjetek be a városba, ott lesz egy szamár, nem ült még rajta senki se, hogy mi van a proféciába, hozzátok el, és megkezdődik, hogy miért mondjátok azt, hogy mesternek kell, és de ezért mondja, elengedik. Hát nem mennék, azt mondja, hogy János, menjetek inkább. Tehát, nehogy már én megyek itt be egy ilyen gázhelyzetbe. Engem vádolják, hogy loptam. De Jézus taktikus volt, ügyesen elrendezett mindent előre. És inkább az atyainkkal úgy mondani, hogy Isten előre elrendezett mindent, hogy jól működjön. Hogy jól tudjon menni a rendszer. És Isten így működik. Hogy neki már van egy taktikája. És amikor tiszteljük azzal, hogy mi a célja Istennek, és én beállok mellé, akkor én ennek a részese lehetek, és láthatom a hal szájában a pénzt. Vagy láthatom az ottani szamarat. Ha nem, akkor nekem ez kimarad, akkor nem fogom ezt látni. Akkor csak hallok arról, hogy mások ebben részt vettek. És a gyülekezet azt mondja, hogy nem lát, nem akarjuk nézni azt, hogy mi Isten célja, hogy mi az ő látása a gyülekezetre, és nem állunk be el mögé, akkor hallunk arról, hogy más helyeken, más városokban, más gyülekezetben Isten hogyan alkalmazza az ő taktikáját, segítve mi nem maradunk róla. De ha meg bennünk van a taktika, akkor meg ebbe segít. És miért jó az, hogyha van taktika? Mert ha nincsen, akkor ad hoc módon megyünk előre. Anyukám úgy vásárolt mindig a boltban, hogy előre megérte nem csak a listát, hogy mit fog venni, hanem olyan sorrendben helyezte el, ahogyan a boltban benne vannak a dolgok. Hogy minél rövidebb ideig kelljen benne lenni a boltba. Nem egy nagy bevásárló nem szereti. Úgyhogy ilyen, ő neki max fél óra a nagy bevásárlás, az otthonra elmenéssel, meg a hazaéréssel együtt. Nálam például mindig úgy pakolom fel a szalagra, hogy ahogyan az zacskóba be akarok megpakolni. És szegény Tibi rendig rám maga, hogy ne pakolja, én pakolok. De ki van számolva előre, hogy mi, hogy hova fog kerülni. És ez a megvan már előre tervezem mindig, és valami nem úgy sikerül, akkor én ide betegeztek, mert hogy kiszámolta, és ez a 3 mm miatt nem akar beleférni. De hogy taktikusan akarunk hozzáállni utaszalagra pakolással. Egyiknél időt, másiknál meg helyet lehet megspórolni vele. Energiasporolnak meg vele. És ha nincs taktikánk, akkor egyszerűen nem vagyunk jó sáfárok. Akkor nem jól gazdálkodunk azzal, amit Isten ad számunkra. Hallom, hogy emberek azt, hogy nincs idejük háti csapatba elmenni például. Mivel azt mondom, hogy akkor igazából rosszul taktikázol az időddel. Ha valami mindig közben jön, akkor rosszul taktikázol a saját időddel. Nem tudok mindig utána is a tiszteletben, rosszul taktikázol az időddel megint. Az energiáddal rosszul osztod be. Nem tudod csinálni ezt vagy azt. Nem nincs időm Istenre. Rosszul használod ki azt, amit van. A taktika nem jól működik. Az, amit Isten ad számodra. Vagy éppen nem annyira fontos a célt, eltévesztetted. Akkor más a célod. Nem az, hogy Isten ilyen módon megismert, hanem valami más, ami benned van. De akkor ilyen szempontból mi hibázunk ebben, és nem pedig más. Lehet, hogy azt mondanám, hogy legyen minden gyerekezet adnak, kötelező házcsoportba menni. Úgyhogy mondom is. De hogy bennem az, hogy tudunk-e úgy hozzáállni, hogy igen, ez nekem fontos. Mert értem, hogy mi Isten célja, és a dolgokat annak rendelem alá. A különböző teológiák másra és másra feltettek hangsúlyt, amikor a Wesley teológián is tanultam, ott a metodista teológián, ott sok mindent nem szerettem, de volt egy tantárgyam, nagyon élveztem, az az időmenedzsment volt. És annyira tetszett az, hogy beszéltek arra, hogy hogyan oszd be úgy az idődet, hogy akkor a rövid, meg a középtávú célok, azok alá legyenek rendelve a hosszútávú célnak. És ami nem azt szolgálja, azt inkább dob ki akkor. Nagyon rossz elővenni egyébként, mert csomó dolgot mi kell tudni, amit szeretnék csinálni, de semmi értelme. De hogy nagyon praktikus és hasznos tud lenni. Merünk-e ilyet csinálni gyerekezetben? Merünk-e így hozzáállni? Merünk azt mondani, hogy az, ami nem azt szolgálja, amire Isten minket elhívott, akkor azt inkább elengedjük. Az nem azt jelenti, hogy le lehetne csinálni, csak akkor az nem a gyülekezeté. Akkor az néhány emberi, de nem a miénk, mint egészé. Szóval a kérdés az, hogy te ügyesen taktikázol-e? Hogy hamis sáfár vagy, egy hű sáfár? Abban, amire Isten hív minket. Hogyan adakozol az időddel és energiáddal? Mennyire jól taktikázol azokkal? Szóval végül ott van az eszköz. Jó, hosszan beszélek. De a programok megvalósításához mindig szükséges az eszközök is. Mondjuk azt mondjuk, hogy legyen egy alfa kurzus például, akkor az kell mondjuk kaja, kell kávé, tea, rágcsa, előadó, terem, asztal, szék, alkalomvezető, meg hallgató, meg egyebek. De az alfa kurzus az nem cél. Az egy eszköz arra, hogy amit kaptunk Istentől célt, látást, azt megvalósítjuk. Nem arról az, hogy azt mondjuk, hogy valaki lett az alfára, akkor ez a célban vagyok. Nem az, hogy meg tudom-e leosztani azt, hogy kicsoda Isten számomra, hogy megismerje őt, tudja őt szeretni, és tudja őt szolgálni. Mert ha nem, akkor nem értünk célt. Akkor csak egy eszközt elkezdtünk használni. Mert az Isten szeretetenek a továbbadása az a cél benne, hogy ez megtörténjen. Vagy a másik megközelítés az, hogy valaki teljesen az Isten tiszteletre, az ne legyen a célod. Vagy maximum rövid távú célod legyen. De az inkább az eszközöd legyen arra, hogy valakivel kapcsolatot kezdesz építeni. Sőt, én azt mondanám, hogy ne is hívj embert is a tiszteletre. Nem vagy, ha itt van, nincs az a baj. Csak inkább hidd a házi csoportra. Inkább hidd el kávézni. Inkább hidd el egy beszélgetésre. Inkább hidd el egy alfakúzósra. Inkább hidd el bármilyen másfajta alkalomra, ami célzottan erre szolgál. De hogy ne az legyen, hogy elhoztam ide, most már nem van tudva a feladat. Mert nincs le tudva. Az csak az első lépés az egésznek. Hogy ne ez legyen célként. Aztán még egy terület, mondjuk például az épület kapcsán. Emlékszem, pár emberrel beszélgettem már azóta is arról, meg emlékszem arra, amikor az egész hogy megvenni ezt az épületet, hogy mennyire mindenki venne oda, hogy hú, de jó lesz. És amikor megvetétek, akkor negyem kb. Fél évvel később volt, amit arra emlékszem. És volt, aki mondta azt, hogy most már jók vagyunk. Nem pedig így fogalmaztam, de nekem így jött le annó. És én néztem azt, hogy nem, most a neheze a gyülekezet számára. Bizonyos szempontból bérelni könnyebb, kevesebb felelősség, kevesebb teherrel is jár bizonyos szempontból. De hogyha Isten ad egy ekkora épületet a gyülekezetnek, az azért adja, hogy ezt használjátok arra a célra, amire elhívta Isten a gyülekezetet. Ha ez nincsen meg, akkor célt tévesztünk. És mi a céltévesztés másik neve? Bűn. Akkor elvétjük Isten célját azzal. Szóval a kérdésem az, hogy az eszközök, azok eszközök maradnak az életedben, vagy pedig céllá változnak. Különbséget tudsz-e tenni eszköz, meg cél között abban, amire Isten hív minket. Mert a cél, cél az a kulcs, hogy azzal tisztában legyél, hogy Jézus miket tett az életünkben. Gondolj bele, hogy háromszor elmondta, legalább háromszor volt össze is Jézus a tanítványoknak, Lukás 18:31-33, háromszor is elmondta legalább ezt nekik, így hangzik, azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigunyolják, megalázzák, leköpik, és utána megostorozzák, megölik. De a harmadik napon feltámad. És elmondja Jézus, hogy mi fog történni vele, azt mondja, hogy de figyeljetek, én ezért jöttem. Én ezért jöttem, hogy ez történjen. Amivel mindenki menekülne, azt mondja, én ezért jöttem. A harmadik napon feltámad. Meghalok a ti bűneiteknek, de feltámadok. Ez az én küldetésem. Újra meg újra elmondja nekik. Újra meg újra beszél a tanítványoknak, hogy figyeljetek, mi ezért megyünk most. De ezért csatlakoztatok hozzám, hogy ebben elkísérjetek, és a végén tanuljátok mindennek. De így felment a fülük mellett, ahogy nekünk is csomószor elmegy a fülük mellett, hogy mit akar minket velünk csinálni Isten, de újra elment a fülük mellett. Aztán a Lukás 24-ben, a feltámadás után, Lukás 24-6-7-ben, miután megtörténik a feltámadás, az angyal azt mondja nekik, az angyal a feltámadás után, nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. És még az angyal is azt mondja, hogy figyeljetek, fogjátok már fel, amit egész végig mondott nektek. Ő ezért jött. Mit lepődtök meg ezen? És hányszor van az, hogy mi is meglepődünk azon, hogy Isten miket tud megtenni. Isten nagy dolgokat tesz. Talán mert nem tudjuk, az Istennek van hatalma, amit nyilvánvalóan akar tenni a gyülekezet életében, a rajtunk keresztül. Jézus újra és újra tudósította bennük, hogy mi az ő célja, és ő mindent ennek rendelt alá. Ügyesen taktikázott ennek az érdekében, megvolt a stratégiája, amit tett, és megvolt a programja, ahova ment, és amit mondott az embereknek, az a program része. Az eszközök, amiket használt, de ezek mind azt a célt szolgálták, ami látást kapott az atyától. Ebben dolgozott. Mi a miénk? Ennek az ügyeknek a látására, mert ahogy nem tudod, hogy mi a látása, és nem fektetsz mindent annak alá, akkor az nem látás, csak egy álom. Ha az, amit teszünk, nem azt szolgálja, hogy a látásunk megvalósuljon, akkor az nem látás, hanem álom. Mert egy álomért nem kell tenni semmit sem. Abban el lehet lenni, álmodozni. Milyen jó is lenne, ha ilyen a gyülekezetünk. Isten nem álmokat akar nekünk adni, hanem látást. Ő látást, stratégiát akar számunkra adni. Nem az, hogy elképzelhessük, hogy mennyire szép lesz minden, hanem azt, hogy mit fog tenni rajtunk keresztül. Azt a látást, amit a látás Istenétől kapunk. És Hágár kész volt arra, hogy oké, Uram, Noád a Szára meg akart engem ölni elűzött otthonról, de visszamegyek, mert te ezt a látást adtad nekem. Én tudjuk ezt mondani, Uram, ha te ezt adod nekünk, akkor félreteszük azt, amit mi jónak gondolunk, és beállunk a látásra, amit te adsz számunkra. Mert elfogadom azt, hogy amit te mondasz, az az, amit nekem tenni kell. Szóval a kérdés az az, hogy te megismerted-e már Istent úgy, mint a látás istene. Megismerted-e már őt látás istenének? És tudtál-e már látni az ő szemeink keresztül? Látod-e egy gyülekezetet Isten szemeink keresztül? Hogy ő mit tervez gyülekezettel? Hát ezt látod, és be tudsz ebbe állni, akkor eszköze leszel annak, amit Isten eltervezett. A társa leszel az atyának, abban, hogy megvalósuljon mindaz, ami az ő látása és az ő célja. Imádkozzunk most ezért. Köszönöm Istenem azt, hogy te elhívtál minket egy olyan fajta küldetésre, egy olyan fajta útra, amiben mi is megismerünk téged egyre mélyebb, egyre jobban, és ebben, amin keresztül, akikkel találkozunk, azok is megismernek téged a személyes kapcsolatokon keresztül. Köszönöm, Uram, azt, hogy ilyen dologra hisz minket, hogy egyre jobban megismerjünk, egyre jobban megszeressünk téged, és egyre inkább szolgáljunk téged. És szeretnénk, Uram, mi ezt olyan módon tenni, hogy ezt mások is lássák. És annyira könnyű Istennek a számomra legalábbis az, hogy más célok kerülnek ebbe az életembe, vagy más motivációk kerülnek ebbe az életembe, vagy éppen az, hogy másfajta megoldási módokat akarok keresni, ami egyszerűbb. És olyan sokszor az a legnehezebb, amikor hagyom, hogy álommal legyen a látás. De kérlek, segíts nekünk abban, hogy tisztán lássuk és értsük, hogy mire hisz minket, és tudjunk beállni a mögé. Kérlek, Uram, hogy adj nekünk egy olyan fajta eltökéltséget, hogy azt mondjuk, hogy amit te akarsz elégedni az életünkbe, az lesz, ami számunkra is fontos. És kérlek, Uram, hogy formálj minket ilyen módon át, hogy egyszerűen ott álljunk melletted, és együtt menjünk veled azon az úton, amire hisz minket. Hogy ne azt mondjuk a végén, majd az út végén, hogy hát nem nyílt fel a szemünk, hogy lássunk, hanem azt mondjuk mondani, hogy Uram, láttunk téged, és oda tettünk bizonyságot.